Benne folytatódik a beszélgetésünk dr. Bánki György pszichiáterrel, aki egyébként a legnagyszerűbb könyv a nácizmusról című kötetet is írta, ami egyébként Nyíró Gyula díjat nyert. Gratulálok, Gyuri.
Köszönöm.
Arról beszélgettünk a zene előtt, hogy a Dórit érdekelte, hogy milyen eszközeink lehetnek arra, hogyha ha már így az egész mindennapunkban ezek a társadalmi kérdések, vagy akár a politika begyűrűzik, és ezek akár kellemetlen pillanatokat tudnak okozni, mondjuk akár az ember privát életébe, vagy a baráti közösségeibe. Nekem például az a megküzdési technikám, hogy abszolút elkerülöm ezeket a felületeket, ami biztos hagy kívánnivalót maga után, vagy mondhatnátok azt, hogy ez...
Megúszás.
Ez megúszás, igen. Csak én már ott tartok, vagy úgy érzem, hogy nem éri meg a lelki békém azt, hogy én bárkit is térítsek, vagy megpróbáljak a józan eszére hatni, ami szerintem ugye a józanész. De hogy neked például milyen eszközeid vannak erre, vagy te kerülsz-e ilyen helyzetbe? És ha igen, akkor mit csinálsz?
Nem tudom. Nincs egy kidolgozó. Tehát saját életre vonatkozó, tökéletes, kidolgozható módszertan szerintem nincsen. Sok kis ajtó kinyílik, amikor ezt mondod, mert szerintem az alapvető dolog az, hogy az ember ne legyen egyedül azzal, amit gondol, meg próbál létrehozni, és érthető az is, hogy amikor nagyon megterhelőek ezek az események, ez a stílus, ezek a feszültségek, akkor jól esik visszavonulni. Valahogy úgy az életnek sok szép része van, nyilván kisüt a nap, meg nyilván nem. Tehát ezekkel lehet foglalkozni, meg sok minden mással. De hát nekem, meg nyilván sokaknak van egy ilyen belső hajtóerőm, ami mégiscsak újra arra visz, hogy valamit kezdeni kell ezzel. Ami, először mondom azt, ami a nem, vagy amit jó lenne megtanulni, hogy mit ne, és jó lenne megtanulni, hogy mit igen. Amit ne, az az, hogy, és ez már a gyerekekkel elkezdhető, teljesen jól tanítható, hogy hogyan lehet megtanulni a gyerekeknek azt, hogy mi az az abuzív nyelvhasználat, vagy mi az a manipuláció, vagy hogyan jönnek létre a fasiszta rendszerek, milyen módszerekkel, milyen szimbólumokkal, milyen grammatikával, mit próbálnak belőled kiváltani. Ez a gyerekek írtó okosak és fogékonyak, és hogyha ha gyerekeket, kamaszokat, vagy fiatal felnőtteket csoportba egyrészt felvír, tehát van egy edukatív része, hogy működnek ezek a szavak, szimbólumok, és mit akarnak tőletek közben igazából, és mit fogtok érezni, amikor ez történik, akkor a gyerekek egyébként baromi jól átlátják ezt, és bizonyos mértékű immunitást szerezhetnek. Nyilván lesznek köztük olyanok, akik később inkább fasiszta diktátorok szeretnének lenni, és örömmel.
Hát azért csak ugyanez, nem ez az általános.
Hát nem ez az általános,
vagy nem annyira
a fasiszta diktátorok voltak gyerekek, ugye? És ugyanazokból a mesekönyvekből ők nem azt szűrték le, amit mások szűrtek le. Na mindegy. Ezt csak mondom, hogy de jó találati arányjal az emberek nagy többsége immunitást szerezhet arra, hogy mire akarják őket rávenni.
És ez, tudsz mondani példát, hogy milyen narratíva ez, tehát hogy tudod ezeket jellemezni, ezeket akár szlogeneket, tehát milyen tulajdonságot vagy jelentést hordoznak ezek? Hogy lehet felismerni ezeket?
Hát például lehet létrehozni ilyen sűrítményeket, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy Brüsszel, ugye? Vagy Soros, vagy valami, tehát hogy elkezdünk beletolni nagyon különböző jelentés rétegeket egy szóba, és onnantól kezdve már csak ezt a szót kell használni, és oda tapasztalni.
Egy piros lámpa így felvillan.
Dolgokat, ugye, vagy pedig ez nagyon tipikus dolog, az áldozat, agresszor pozíció megfordítása, tehát a legtöbb autoriter dologra törekvő személy az úgy állítja be a saját agresszióját, mintha áldozat lenne. Ennek nagyon sok nyelvi rétege van, amit fel lehet ismerni. De a másik dolog, amivel szerintem így bajban vagyunk nagyon, és ez a felnőttek világa, hogy megszűntek a tények. Tehát nincs információnk, nem tudjuk a tényeket. Az internet nem a nagy barátunk ebben a történetben, mert az interneten minden egyformán van. Tehát, hogy a legkomolyabb tudós szava, a Pest Hidegkút alsói földszinti konteós ugyanazzal a súllyal fog megjelenni, amikor belekeresünk egy témába. Elnézést Pest Hidegkúttól, vagy bárkitől, a földszintiektől és az emeletiektől is elnézést kérek. Szóval most csak úgy próbáltam szemléletes lenni. Tehát, hogy egyenrangúan jelennek meg, amire még ráépül egy olyan kellemetlen dolog, hogy azok a közösségi oldalak, amelyek arra valók és arról szóltak eredetileg, hogy összekapcsoljanak minket, hogy a világon mindenütt azt érezhessük, hogy jé, ez az üzbék gyerek ugyanazt a zenét szereti, mint én. Hát akkor ne öljük már meg egymást. Ugye ez lett volna eredetileg a közösségi oldal. Hogy valójában abból szereznek nagy profitot, hogy a gyűlöletteli, vagy az ingerlő, vagy az irritáló tartalmakat pörgetik. És a tények teljesen háttérbe tudnak szorulni. És olyan szándékú csoportok, emberek, akik szeretnének valami nagyon érdekeset a maguk hasznára létrehozni társadalmakban, és ilyenből most rengeteg van a világon, azok ezeket a dolgokat a végtelenségig pörgetik, mert rájöttek, hogy ezt lehet használni, és arra is rájöttek, hogy a kapitalizmus úgy működik, hogy ugyan szabályozókat bevezetnek, de annyit nem, hogy ezt ne lehetne végső soron megcsinálni. Ennek következtében pedig hatalmas embercsoportok egymásnak feszülnek sokkal jobban, mint régebben. Hát régebben is voltak háborúk, de nem volt az, hogy egy társadalmon belül India, Egyesült Államok vagy Magyarország ilyen fokon, ilyen szörnyű ellenségességgel gondoljanak egymásra. Tehát, hogy olyan dolgok történnek, ami fölött személyként, tehát amikor azt kérdezitek, hogy én mit csinálok, hát én konkrétan alig tudok valamit csinálni, beszélni tudok, most ezt itt elmondom, hanem összekapcsolódva hálózatban kormányokat és nemzetközi szervezeteket összekapcsolva lehet valamit csinálni újságírással és tényalapú dolgokkal, úgy, hogy mondjam, ezekből a nagy rendszerekből inkluzíve közösségi oldala ki lehessen kényszeríteni, hogy ne abból éljenek meg, vagy kicsit kevesebbet keressenek, ami nem lesz könnyű, ugye, erre rávenni bárkit, vagy bocs, keresd már egy kicsit kevesebbet, mert akkor nem döglünk meg. Ez általában a kapitalizmusban ezek a kérlelések ugye kevésbé szoktak működni, biztos tudjátok, és hogy valahogy erre, hát ha nem rávenni, akkor rá kényszeríteni ilyen dolgokat, ilyen működő rendszereket, mert különben ezek a feszültségek csak nőni fognak.
Igen, de most egészen onnan, hogy az ebédlőasztalnál mondjuk a leves közben, hogyha egymásnak feszül egy család, mert ketté van szakítva mondjuk ideológiailag, nem tudom, egészen eljutottunk oda, hogy kérjük meg a kapitalistákat, hogy létre ne csinálják. Tehát már, úgy látom, hogy nincs. De nem, de tényleg, hogy akkor ezek szerint te most így eleveztél a dologban, ami nagyon, nagyon jó, mert igazából közben az jutott eszembe, hogy valószínűleg, hogyha nem lenne internet, akkor lehet, hogy egy sokkal jobb hely lenne a világ. Most egy nagyon szép demagóg mondat volt, de ha ezt így
nem
vissza...
Lenne jobb, persze. És bocs, az ebédlőasztalhoz mondhattok?
Hát mindenképpen mondják, kérlek, igen.
Jó étvágyat, na nem. Hanem, hogy... De ott is lehet valamit csinálni. Tehát amikor elindul az, hogy és ti kettőre, miért ti meg a
idénykor? Elmúlt 8 év.
Elmúlt 8 év. Tehát persze, oké. Okay. De azt mindig, tehát mindig van egy lehetőségünk, hogy arra gondolok, hogy ez itt az én testvérem, az meg az anyám. Tehát erre azért gondolhatok az ebédlőasztalnál. Ez valid. Feltéve, hogy tényleg ők ülnek ott. És hogy azt gondolhatom, hogy mi 99,9%-ban egyezünk, és van egy dolog, amin nagyon ingerülté válunk. És akkor ugye, tehát lehetnek döntéseink, hogy ezt beszéljük meg, és így beszéljük meg, és oda jutunk, vagy ezt kihagyjuk az ebédből, azt is lehet, vagy ha beszélünk róla, akkor is megpróbáljuk azzal a tisztelettel feltárni, amit megéltünk, minél konkrétabban, és minél inkább az érzéseink felől, amihez lehet kapcsolódni. Ahhoz, hogy és ti, az, akkor már ő nem ő, hanem ő ti. Hát, és én meg mi vagyok, és akkor az annak a beszélgetésnek vége
nekem
van.
Volt egyébként, bocsi, nekem, tényleg csak egy mondat, nekem volt ilyen tapasztalatom, és pont ez megtörtént, hogy ha nem is családi körben, de mondjuk mindegy, de egy asztal társaságnál evés közben, hogy volt, aki így gondolkodott, volt, aki így gondolkodott, és akkor megbeszéltük, hogy igen, de akkor ő is hozott fel példát, és én is hoztam fel példát, és az lett a vége, hogy nem vesztünk össze, és mindenki elégedetten állt fel az asztaltól, de azért, mert mindenki rájött arra, hogy tulajdonképpen mindenhogy szar. Tehát, hogy ez volt igazából a konklúzió, és nem tudtunk építő dolgot kitalálni, hanem igazából a kapcsolódási csomópontunk az ebben tudott megnyilvánulni. Nem abban, hogy na majd jobb lesz, vagy majd ők jobban csinálják, vagy az másik csinálja jobban, vagy majd reménykedünk, hanem közösen fel tudtunk oldódni ebbe, hogy úgyis mindegy, mert mindenképpen rossz.
De tudod, miért jó ez?
Igen.
Azért, mert azt el tudtátok kerülni, hogy a másikból csináljatok magatoknak egy idegent. És szerintem ez egy óriási dolog, hogyha nem idegen csinálok a másikból, hanem valahogy ő vele megmarad az, hogy egymáshoz tartozunk, közünk van egymáshoz, vagy lehet közünk egymáshoz, és nem teszem át az idegenségbe, amire aztán rávetíthetek minden rosszat, ami egyébként amúgy bennem van, vagy bennem is, csak azt akkor éppen nem tudom. Szóval, hogyha nem csinálok belőle idegent, akkor bejebb vagyok. Lehet, hogy abban állapodunk meg matematikailag, hogy a szar a közös nevező, de valamiben akkor meg tudtunk állapodni. Uh-huh. Szerintem ez szuper, bár tudom, hogy így furán hangzik.
Ezt mondjuk egy kicsit kifejthetnéd, mit jelent pontosan, hogy idegen csinálni a másikból. Tehát, hogy az eddig barátomként és ebben a hangnemben kezelt másik embert, elkezdem egyszer csak egy tábortagjaként apostrofálni, akihez semmi közöm, erre gondolsz?
Most kell megint ilyen nehéz, mert ilyen bonyolult izéket kell mondanom, de mondom, hogy ugye úgy, az ember evolúciósan eredetileg falkában, ugye forralcent hordában járt, Bokor László kollégám ezt inkább falkának hívja, mert szimpatikusabb szó, mint a horda, mert az a zombi. A
falkában van valami haverság, igen, mint hát a kötőszövet.
Ez a falka, amit egy vezérhím uralt, egyébként korlátlanul eredetileg, állítólag, mondjuk nem voltam ott, de ezek a hírek terjengenek. Na, de hogy falkában voltunk, nem két ember volt, meg nem család volt, hanem hogy az embernek az ős eredeti valami az a csoport, ahova tartozik, és ahova nem tart, ha nem tartozik, akkor elpusztul. És ez nagyon erős kód, tehát hogy tartoznunk kell. Tehát amikor most valaki kibeszél a saját közegéből, ugye napjainkban, akkor nem csak azt kockáztatja, hogy csúnyákat gondolnak róla, hanem azt, hogy nem tartozhat már oda. És úgy tudjuk megőrizni azt, hogy kik vagyunk mi, tehát személyünkben, meg csoportunkban, hogy muszáj hozzá legyen idegen, aki nem mi vagyunk. Csak akkor tudjuk, hogy mi kik vagyunk, ha van más, aki nem mi vagyunk. És pont a Bokor Lacinak van ez a példája, hogy megtalálják Kónt a lakatlan szigeten, és észreveszik egyszer csak, hogy kettő zsinagógát épített fel a hosszú idősor, és akkor kérdezik, hogy ilyen ide, de miért kettőt? Hát a másikba be nem teszem a lábam. De hát ez nagyon fontos. És ugye az a, persze általában, amivel el vagyunk ezzel, tehát azt a példát szoktam mondani, hogy ugye, hogyha a Pörc Ábrándos foci csapatának a drukkerei vagyunk, akkor a porbánatosiakat lenézően kezeljük, és vice versa.
És akkor is a szurkolói maradunk, hogyha az elmúlt 15 évben egyetlen meccset sem nyertek meg, akkor is lojálisak vagyunk.
De a bírókat figyelted, a bírókat, Dóri?
Azért
pénz mozog, tehát azért azt így látjuk. Na, de lényeg az, hogy viszont, hogyha nagyon, ugye ezt szokták elmesélni, hogyha nagyon nagy a krízis, ha nagy a bizonytalanság egy csoportban, ha nagyon nagy a feszültség, akkor a csoport úgy reagál, hogy növeli a koherenciát, elsimítja a különbségeket, és elkezd úgy csinálni, mintha belül nem lenne baj. Minél nagyobb a baj, annál inkább hajlunk erre, hogy ezzel ne nézzünk szembe, előfordulhat. És akkor lesz nagy szükség az idegenekre, akik viszont olyanok. És akkor a feszültségeinket, a csúnya fantáziáinkat, és tulajdonképpen a saját tulajdonságainkat rájuk ruházhatjuk, és ez eljuthat oda, hogy dehumanizáljuk őket, ilyen állatka, nem a legszimpatikusabb állatkákra gondolok, állatka neveket adunk nekik, és hát ezekből aztán óriási bajok származnak.
Erről óhatatlanul is eszembe jutott az, hogy nagyon nehéz rendező elv, hogy itt Magyarországon bizony van, aki nemzethez tartozó, másik rész pedig a nemzettestből kimarad, és hogy vajon az is össze tud-e tartani, hogy én nem vagyok nemzettestben valónak kezelt, azzal szemben, aki meg az. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, mert hogy van egy erős identitás a társadalom egy csoportjában, a másik pedig valahogy abból egy kimaradó identitás.
És de hogy az is identitás, hogy kimarad?
Hát ez a kérdésem, hogy pszichológiailag lehet-e az is identitás, azon túl, hogy egy nagyon fájó, sértett érzés van az emberben.
Lehet identitás is, de hát főleg ez van, amit mondasz, hogy ez egy fájdalom. Tehát, hogy amikor, tehát megkérdezted, hogy mik azok a jelenségek, szimbolok, amiken keresztül meg lehet érteni, hogy hogyan épül fel mondjuk azt a tényleg elnézést, az elcsépelt szót, hogy fasizmus, akkor pontosan az ilyen szavak, hogy a nemzetiek, és akkor ugye vesző, lehet, hogy nem mondanak semmit, de hát akkor ugye vannak a kik.
A többiek? Vagy ma tudjuk kik.
Ugye? Például néztem, ugye most volt a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, és a nyitófilm Indiáról szólt, arról, hogy ott a Modiék, az a miniszterelnök, hogyan hoztak létre egy olyan média helyzetet, amiben a tény alapú híradás az gyakorlatilag elmorzsolódott, ugye egy ilyen valódi újságírást folytató tévének a követésével. És ott ugye a helyi, nagyon erős hangú kormány által fizetett emberek ezekben a televíziós beszélgetésekben ordítva mondják, hogy most már ki kell mondanom önről, hogy ön antinacionalista. Ott ugye ez a szitok szó, tehát nem a liberális.
Előrébb tartanak.
Nemzetietlen, hanem az antinacionalista. Őrde. És akkor véd meg magad, mert ugye te csak annyit mondasz, hogy hát ugyanúgy van, mit vagy joga a muszlimnak, mint a hindunak, akkor te már antinacionalista, vagy akkor te már kikerültél a jó körből. De hát ezt bármivel rétre tudjuk hozni, tehát lehet azt is mondani, hogy ti piros zoknisok, és akkor volt egy olasz novella, ami ezt ilyen nagyon drámaian írja le, hogy a kutyásokat kezdik el begyűjteni. És akkor valaki a kutyáját így elpasszolja gyorsan, de aztán persze kiderül a novella végre, hogy ez se volt elég, mert tudják, hogy volt kutyája, és érte jönnek.
Meg vannak, akik betelefonálnak, és odaírnak, és feljelentik, hogy volt kutyája. Hát szerintem, még hogyha tudunk valami vidám dolgot így mondani másfél percben a hírek előtt, akkor ezt tegyük meg, hogy ne ezzel a nagyon Dóri, rossz
lecsegésre. Te hoztad a szart, mint témát, hát most így. De jó, de innen fölfelé vezet az utó.
Én ezt abszolút egy pozitív dologként próbáltam, és hova jutottunk? A piros zoknisokhoz.
Igen, mert hogy azért az egy nagyon, engem nagyon foglalkoztat az a kérdés, hogy annak van-e akár egyénre fókuszálva pszichológiai következménye, hogy te tulajdonképpen nem vagy a közénk való, és ezt súlykolom folyamatosan a médiumon, a politika bármely platformján, és ettől az ember nyomasztó érzéseket él át, és ha ezt hosszú távon teszi, éveken keresztül teszi, És ez a kérdés egyébként feléd, hogy az az egyénre vonatkozóan milyen nyomokat tud hagyni a lélekben, milyen következményekkel tud járni, a viselkedésünket meg tudja változtatni, gondolom ezekre mind igen a válasz, és hogy ezzel mit lehet kezdeni. Mert szerintem ez egy nagyon nyomasztó és sokunkat érintő kérdés.
Látom, nem a vidám oldalt választott.
Ne haragudj.
De én haragszom.
Hogy egyébként, ha már figyelj, szakemberként itt ülsz, hadd kérdezem meg, aha, és hadd kérjek segítséget, ehhez nem a saját nevemben.
Te rosszul érzed magad?
Én rettenetesen.
Komolyan? Igen. Úgy érzed, hogy kitaszított vagy? Én egy büszke kívülálló vagyok.
De én meg szeretnék nemzeti érzésekkel büszkén.
Nekem vannak nemzeti érzéseim.
Igen, és ez a baj, hogy nekem is vannak, csak az a baj, hogy ahogy én élem meg, az valószínűleg nem tetszik.
De kinek? Hát ez a lényeg, hogy az érdekes, hogy ki hogy gondolkodik.
De most nem is rólam van szó, arról a sok-sok, akár százezer vagy milliós tömegről, akik ugye most nem a nemzet részei a miniszterelnök szerint, és hogy ez hosszú távon hogyan tud egyéni szinten problémákat okozni.
Szerintem ez tényleg, tehát hogy mondjam, ez nagyon húsba vágó, amit kérdezel igazából, és erre van egy közösségi válasz nyilván, meg van egy személyes, tehát hogy és ezzel folytassuk?
És azt szeretném, hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó kereskedelmi, rádiózós, tévézős fogással, de ezt majd csak a hírek után fogjuk megtudni, hogy mi erre a válasz. Dr. Bánki György, pszichiáter a vendégünk. Mindenképpen maradjatok velünk, jön majd a kettes számrendszer második órája.